Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Emőt Pál. Műsorunk első részében Miró Józseffel, az Erste befektetési ZRT stratégiájával a magyar részvények, elsősorban a blue chipek idei teljesítményét elemezzük. A második részben egy kicsi rendhagyó beszélgetés hangzik majd el. Nagy Bertalant, a Concord befektetési ZRT privát banki üzletfejlesztési vezetőjét arról faggattam, hogy milyen tanácsokat ad a befektetőknek, amikor egy részvény vételéről vagy eladásáról kérdezik. Akkor kezdjük az elemzéseket. Köszöntöm itt a stúdióban Miró Józsefet, az Erste befektetési ZRT stratégiáját. Szervusz, Jocó!
Szervusz, üdvözöllek, és a hallgatókat is melegen üdvözlöm.
Hogyan foglalnád össze a magyar részvények, elsősorban a blue chipek idei teljesítményét? Ha BUX 10%-os esését nézzük, akkor különösen régiós összehasonlításban a teljesítmény már nem rossz. De ha az OTP hát közel 40%-os hát akkor már nagyon borús a kép. Szóval...
Hát igen, ez nem volt egy fényes év. A MOL volt az egyetlen, ami meg talán a Richter.
Richter is pluszban.
Meg a Richter, igen, tehát hogy ilyen néhány százalékos pluszban tudták zárni, vagy hát még nem zárni az évet, de egyelőre néhány százalékos pluszban vannak, ugye ez lehet majd akár mínuszos is, vagy pluszos is. De...
Igen, gyorsan megjegyzem, hogy csütörtök kora délután veszük fel a beszélgetést, tehát azért még hátra van másfél nap.
Igen, igen. Úgyhogy tehát azt lehet mondani, hogy egy kövér nulla, vagy egy nulla pluszos eredmény van ennél a két részvénynél, és hát ugye a Magyar Telekom, illetve az OTP pedig ugye sokkal gyengébben teljesített, hát elsősorban ugye az OTP. Itt nem kell magyaráznunk, hogy egyrészt voltak a különadók, amik nagyon kellemetlenül, meg a kamatstopp, stb. Kellemetlenül érítette, illetve hát az orosz piaci események, illetve maga a háború. Amúgy hozzá kell tennem, hogy végül az oroszországi teljesítmény az nem lett olyan rossz, de ettől függetlenül ezt gyakorlatilag a befektetők nem számítják bele az eredménybe. Amúgy nem csak az OTP-nél, például a Raiffeisennél sem. Most mondok egy példát. Ugye sok esetben diszkontált osztalékmodellel értékelik ezeket a részvényeket, és például ugye a Raiffeisen esetében a profitnak volt olyan negyed év, hogy több mint 70%-a Oroszországból jött, és például a mi elemzőnk is, bankelemzőnk is, mivel diszkontált osztalékkal számol, és ugye a pénzt nem lehet kihozni Oroszországból, ezért ugye ezt nem tudja beszámítani ebbe a modellbe. Tehát gyakorlatilag, amikor ő az értékelését készíti a Raiffeisennek, akkor ott azért ez hangsúlyosan nem jelenik meg. Ugye a OTP esetében ez kisebb hangsúllyal szerepel.
Annál is inkább, mivel az OTP-nél, mint mondtad, azért a hazai ágazat volt, ugye, amely veszteséges volt, és ilyenre azt hiszem nem volt példa. Tehát az első 9 hónap után az OTP-nél ez volt a probléma, hogy közel 32 milliárd forintos adózás utáni veszteséget szenvedett. Tehát azért ennek sok köze az ukrán-orosz háborúhoz nincs.
Hát igen, ugyanakkor viszont ugye itt azért megjelentek a különadók, ugye volt kamatstopp intézmény, és igazándiból összességében nem is, tehát hogy ezek is súlyosan érintették, de például ugye Oroszországgal kapcsolatban egy eléggé számottevő leírást kellett, meg céltartalékot kellett képezni, és hát ugye ezek vitték el igazándiból a profitot, de összességében, ugye konszolidált szinten azért azt kell látni, hogy ha tisztított eredményt nézzük, akkor nagyon jó lett az eredmény, ha a számviteli profitot, akkor igen, van egy jelentős visszaesés tavalyhoz képest, Én azért maradnék a tisztított profitnál, mert hiszek abban, hogy például a különadók egy jelentős része ugye megszűnik a jövő évben, ugye ez a extra profit adó például megszűnik, szerintem előbb-utóbb a kamatstoppot is ki kell vezetni, tehát szerintem ott rászorultság alapon kellene esetleg, hogyha valamilyen segítséget kell nyújtani. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, még a jövő évben ugye ezek sújtani fogják a bankot, aztán utána pedig igazániból azt fogjuk látni, hogy a kamatmarzsok nagy valószínűséggel elkezdenek növekedni, mert azért nem gondoljuk azt, hogy az a világ fog eljönni, ami 2021 vagy 22 előtt volt, vagy korábban az elmúlt 10 évben, hogy nulla kamat időszaka és nagyon alacsony marzsok, hanem beáll a világ egy normális kamatszintre, és akkor a 3% fölötti kamatmarzs az elkezd majd kinyílni. Különben azért sem ugye két dolog miatt nem kezdett el kinyílni, vagy egyelőre csak stagnált, hogy ugye az egyik az, hogy vannak a kamatstoppok, amiről beszéltünk, a másik pedig az, hogy a könyveiben azért egy elég jelentős magyar állampapírállomány van. Ezek ugye még alacsonyabb kamattal kerültek be, és ahogy ezek majd kifutnak, ezek lecserélődnek magasabb kamatozású vagy hozamú papírokra, és akkor ezek a kamatmarzsok elkezdi javítani. Úgyhogy, ha nem lenne
hitel... Mivel számolsz, bocsánat, hogy közbevágtam, ugye most azért 10 000 forint körül jár folyamon az OTP-nek valamivel feljebb. Hogyha egy éves célárt kérdezek, akkor körülbelül mire számítasz?
Nem azt mondom, hogy én mire számítok, hanem azt mondom, hogy mi az Erste-nek a célára. Az különben 12 000 forint, az nem annyira kiugró, tehát hogy ahhoz az már most nem tudom, hogy pontosan hogy áll a részvény.
Vannak ennél magasabb célára.
Igen, tehát hogy ez 10-valahány százalékos emelkedési potenciál, de nem lepődnék meg, hogyha a legközelebbi riportjában esetleg a telekom ellenzők megemelné az OTP-nek a célárfolyamát. Már csak azért sem, mert mint említettem azért, még hogyha leállna a hitelezés teljesen, akkor is maga a növekedés, a kamatmarzsoknak a növekedése azért növelni a profitot, idővel kifutnak ezek az egyszeri intézkedések, és ugye pont ezt akartam mondani, hogy a tisztított eredménye azért nagy valószínűséggel ilyen 500 milliárd forint környékén vagy a fölött lenne, és azt gondolom, hogy ez fog tovább növekedni, és hogyha ezzel számolunk, akkor mondjuk 5-ös péperrátán áll a papír, és hát...
És a régiós viszonylatban is olcsónak számít?
Hát régiós viszonylatban is olcsónak számít, de hát vannak olcsóbbak is. Tehát például a Raiffeisen, ugye pont amit említettem, hogy az például kettes PI alatt, péperráta alatt forog, de pont ezért, hogy ugye nagyon nagy része a profitnak Oroszországban jelenik meg, stb. Tehát, hogy nem lehet bele számítani. Meglátjuk, hogy egyáltalán mi fog történni, ugye ez is sokat fog számítani. Aztán van még egy tényező, tehát ugye említettem a kamatmarzsot, de hogy ugye közben az OTP akvirál is, ugye például a szlovén banknak a lezárása még elvileg az elkövetkező napoknak az eseménye, és utána megkezdődhet a konszolidáció, ami szintén kihatással lesz az eredménye, plusz lesz, illetve a most vásárolt szerzemény
Azerbajdzsánban, hát az hozzájárulhat az eredményhez.
Igen, tehát hogy az is például, hogy azt nem tudjuk, hogy mennyiért vették, de azért azt gondoljuk, hogy viszonylag jó áron vehették meg, és azért annak is lesz kontribúciója. És ráadásul ugye most kiderült, hogy a babaváró hitel is folytatódni fog jövőre.
Szóval azt gondolod, hogy ez a 10 000 forint körüli árfolyam inkább fölfelé, mint lefelé fog mozdulni?
Hát igen, én azt gondolom, hogy ez még mindig egy elég nyomott árfolyam.
Igen, szóval a befektetők számára ez egy vonzó árfolyam lehet? Pillanatnyilag?
Én azt gondolom, hogy igen, még mindig. Igazándiból akkor, tehát hogy van egy nagyon fontos tényező Magyarországgal kapcsolatban, mert hogy azért a régiót is, régióhoz képest is azért alacsonyabb az értékeltsége a magyar piacnak, és ez azért van szerintem, mert ugye az Unióval van ez a vitánk, ez a jogállamisági vita,
Ami azért nagyjából befejezéshez közeledik, ugye a megállapodás megvan aláírva, még csak jövőre lesz, de a megállapodás megvan.
Hát igen. És
tehát
akkor
a papír
még...
már elkészült.
Igen, elfogadták a programjainkat, de ahhoz, hogy pénzhez jussunk, ahhoz ugye még van talán 17 pont, amiben előrébb kellene haladnunk. Ebben nyilván van olyan is, amit már részleg megcsináltunk, de az Unió elégedetlen vele. Tehát ezeket tavaszig meg kell lépni. Azt gondolom, hogy a kormányzat részéről van elszántság ennek ügyében, és akkor megindulhatnak a pénzek. Tehát, hogy lesz itt egy fokozatos előrelépés.
És az OTP árfolyamát befolyásolhatja.
Nem csak az OTP
irányban.
Igen, az OTP
egész magyar piacot.
Igen. Sőt, nem csak a részvénypiacot, az egész magyar, tehát a magyar eszközöket, és ilyen értelemben a forintot is.
Jó, hát akkor menjünk egy kicsit tovább. MOL Richter.
Melyikkel kezdjük?
Ha menjünk a MOL-ra, ugye?
Akkor menjünk a MOL-ra. Hát ugye a MOL-nak rekord profitja van idén. Most ugye, és ugye azt szokták azt mondani, hogy persze, mert az Ural Brent marzson sokat keresett, de azt tudni kell, hogy a finomítói marzsok is nagyon magasak voltak, pláne a dízelpiacon szokatlanul magasak voltak ezek. Úgyhogy továbbra is azért valószínűleg viszonylag jók a profit kilátások. Az a kérdés, hogy majd 2023 után hogyan fog ez kinézni, mert azért most ennek a ciklusnak azért van egy olyan érzésem, hogy a teteje környékén vagyunk.
Azért érdekes, amit mondasz, mert ugye csupa pozitív elemet említettél. Ennek ellenére ugye a MOL az ebben az évben közel 5%-ot, 4-5%-ot tudott emelkedni. Igaz, az OMV se sokkal többet, ugye? Az OMV se sokkal többet.
Nem. Ugye az egész szektorban azért általában a ciklikus szektoroknál úgy néz ki az árazás, hogy amikor a ciklus tetején vannak, akkor nagyon olcsó, nagyon alacsonyak lesznek ezek a mutatószám, például a P/E mutatószám, vagy amit jobban szoktak nézni, az az úgynevezett EV per EBITDA, és ez most ugye a MOL esetében olyan 4, a ÖMV-nél is alacsony szokott lenni, 4-5 környékén szokott lenni, most talán 3, tehát 4 alatt van, az biztos, de hogy relatíve alacsony értékeltségen forog, és hát általában az szokott lenni, hogy amikor meg a ciklus alján van, akkor meg drágának tűnik ez alapján, mert a befektetők azért úgy néznek rá, hogy kisimítják ezt a ciklust, és hát, mint említettem, azért inkább már valószínűleg a ciklusban lejtmenetre kellene számítanunk. Ennek az mond egyenlőre ellent, hogy február 5-től ugye nem lehet Európában orosz finomított termékeket értékesíteni, behozni Oroszországból, az pedig komoly hiányt fog okozni, tehát és a marzsok magasan fognak maradni.
Marzsok magasan maradnak, és az OTP piacait javíthatja?
Hát valószínű, hogy ugye a dízelből előfordulhat majd akár a hiány is, nem tudom, de nehéz időszak elé nézünk, legalábbis az ellátás tekintetében, viszont ezen valószínűleg továbbra is a MOL meg az olajcégek, és nem csak a MOL, mondom, viszonylag jó pénzt fognak keresni.
A Richter kedvezőbb helyzetben van. Ugye azért, bár a Richternek is csak 4-5%-kal emelkedett az árfolyama idén, de Amerikából nagyon jó információkat kapott a Richter. Ugye meg ugye az alapkészítményét, de megint azt hiszem egy jóváhagyást tett az ottani hivatal, és ugye úgy tűnik, hogy a Richter azért az a mélypont után elég jó formában van.
Igen, én különben úgy ítélem meg, hogy nincs is annyira jó formában. Tehát, hogy ennél többet kellene mutatni. Történelmi csúcs közelében van a részvényárfolyam amúgy, tehát hogy amúgy igazad van, csak én ezt kevésnek tartom. Tehát egyszerűen azért tartom kevésnek, mert ugye most a major depressziós kiegészítő kezelésekre kapott engedélyt az FDA-től a Vraylar nevű, vagy a Cariprazin fantázia nevű gyógyszere.
Amit ugye az ABBV forgalmaz, tehát egy, az FD, egyik legnagyobb amerikai gyógyszergyár. Tehát ő a licencet adja gyakorlatilag.
Igen, meg a hatóanyagot, meg a hatóanyagot gyártja és viszi ki. Tehát, és ez egy újabb lendületet adhat az értékesítésnek. Az elemzői várakozások amúgy jóval visszafogottabbak az értékesítés felfutásának tekintetében az elemzők részéről, mint maga a gyár részéről. Tehát mondok számokat, a gyár azt mondja, illetve az EBV vezérigazgatója, hogy 4 milliárd euró lenne a kiterjesztés nélkül az értékesítés, és hogy a kiterjesztés az még egy 2 milliárddal tudja megdobni a csúcsértékesítést valamikor, majd sok-sok év múlva, tehát 3-4-5 év múlva. Ezzel szemben mondjuk a mi elemzőnk a kiterjesztés nélkül 3,6 milliárdot vár, és azt mondja, hogy maga ez a kiterjesztés hát szerintem ilyen 4-500 millió dollárt fog hozni. Tehát eléggé konzervatívak az elemzők, talán ez is közrejátszik abban, hogy visszafogottabb az áremelkedés. Amúgy különben idén a Richter is rekord profitra fog futni, és hát ugye ha már azt nézzük, hogy a rekordprofit, meg az árfolyam hol van, ugye az árfolyam csak rekord közelében van, miközben a profit azért jóval magasabb. De azért de ugye nyilván ebben az is szerepet játszik, hogy az idei évben sok úgynevezett egyszeri tételnek tekinthető árfolyamnyereség jelent meg a profitban, ami nem feltétlenül fog jövőre megjelenni, olyan, vagy akár visszájár is fordulhat. Ugyanakkor persze nyilván vannak a húzó tényezők, ugye a Vrajlar, vagy az egyéb gyógyszerek, amiket az elmúlt időszakban vezetett be a Richter, és most már abszolút nem az a gyár vagy cég, ami volt mondjuk néhány évvel ezelőtt, mert néhány évvel ezelőtt mi elemzők nyafogtunk, hogy elavult a portfólió. Ez a portfóliónak a megújítása, ez folyamatosan zajlik, és egyre több profitot termel, és ugye, tehát hogy gyakorlatilag a Vrajlarból, illetve a Cariprazinból bejövő nagyszerű számokat, vagy pénzmennyiséget, azt a portfólió megújítására fordítja, és közben még ugye fejlesztések is vannak, ami szerintem nagyon ígérhet. Tehát amikor egy ilyen nagy gyár, mint az EBVI, egy nagy cég azt mondja, hogy szerződést kötök a Richterrel a központi idegrendszeri gyógyszerek fejlesztésére, azt nem habókra teszi. Tehát azt akkor tudja, hogy ott van egy olyan szakértelem, hogy ebből valószínűleg lesz valami. Tehát azt gondolom, hogy ezek abszolút nincsenek beárazva.
Mivel az időnk gyakorlatilag elfogyott, még egy percünk van, és nem is a Telekomról kérdezlek, mert abban ebben a műsorfolyamban nagyon sokszor beszéltünk, hanem az Alteóról, és tényleg csak egy percünk van. Mi a véleményed az Alteóról? Érdemes most beszállni az Alteóba most, ugye, hogy tulajdonosváltás lesz, vagy inkább várni kell?
Hát én azt gondolom, hogy tehát nekünk van egy célárunk rá, 3790 forint, ez még mindig jóval magasabb, mint a mostani ár, meg az ajánlott felvásárlási ár. Én azt gondolom, hogy mivel az ajánlattevők azt mondták, hogy a menedzsment viheti tovább a céget, nem nyúlnak hozzá, a stratégiához sem nyúlnak hozzá, ezért olyan változás azt gondolom, hogy nem következett be, ami miatt ez a célár ne élne tovább, és akkor mindenki elgondolkodhat azon, hogy most akkor vegyen vagy ne vegyen, mivel ez azért több mint 10%-os emelkedési potenciál.
Köszönöm a beszélgetést Miró Józsefnek, az Erste befektetési ZRT stratégájának. Boldog karácsonyt és új évet kívánok neked.
Én is neked is, és a hallgatóknak is.